Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Végső szó várhatóan ma szavaznak a parlamentben a korhatár előtti nyugdíjszabályok változásáról.
Megint Láng Zsolt újra a fideszes jelölt nyert a fővárosi időközi választás második fordulójában, második az MSZP.
Egy füst alatt 2013-tól állami monopólium lehet a cigarettakereskedelem és az 500 milliárdos piac irányítása.
20 méteres hullámok elsüllyedt kishajó, kidőlt fa, halálos áldozatokat is követelt az észak-európai ítéletidő.
Növekedési tervet és szigorú takarékosságot ígértek a kormánypárti felszólalók a parlamentben, amikor az IMF tárgyalásokról és Magyarország adósság besorolásának leminősítéséről volt szó.
Lázár János Fidesz frakcióvezető azt mondta, már nem 100, hanem 110% a legnagyobb kormánypárt képviselőcsoportjának bizalma Matolcsy György miniszterben.
Az MSZP és a Demokratikus Koalíció szerint át kellene írni az egész költségvetést, a Jobbik szerint pedig nem beszélni kell a gazdasági szabadságharcról, hanem csinálni kellene.
A múlt heti leminősítés és a közgazdászokkal való egyeztetés után a kormány azt tervezi, hogy új növekedési tervet készít. Cséfalvai Zoltán államtitkár a parlamentben azt mondta, ehhez banki forrásokat is be kell vonni. Szerinte egyébként a terheket jobban szét kell dobni.
Ami történt az elmúlt másfél-két évben, nem más, mint az, hogy miként lehet a válság kockázatait az állam, a polgárok és az üzleti szektor között megosztani. Magyarország erre jó néhány példával szolgált.
Nincs a zsebükben semmi, ingre gatyára vannak vetköztetve.
Lázár János szerint az IMF tárgyalások után sem lehet az állampolgárokra több terhet róni. Lázár arról is beszélt, hogy a frakció Matolcsy Györgyöt a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolás után is támogatja.
Azt mondta múlt hétfőn, hogy 100%-os a bizalom Matolcsy Györgyben, így van ez még.
110.
Mi növelte meg?
Az elmúlt hét eseményei.
A Jobbik szerint valódi gazdasági szabadságharcot kellene folytatni, nem csak beszélni róla.
Hogy egy leminősítést megelőzendő vissza az IMF-hez, amit a gazdasági miniszter úgy jelölt meg, hogy új együttműködés, ami növeli a pénzügyi gazdasági függetlenségünket. Tisztelt képviselőtársaim, kommunikáció, kommunikáció mindig a tettek helyett.
A Demokratikus Koalíció levélben tesz javaslatot Orbán Viktornak arra, hogy mit vállaljanak az IMF előtt. A javaslatok között szerepel a távközlési különadó megszüntetése, a bankadó megfelezése és a 100 millió forint feletti vagyonok megadóztatása.
A bennünket elválasztó kétségkívül rendkívül mély szakadék elvi politikai ellenállás ma kevésbé fontos, mint korábbiakban, hiszen az ország sorsa a tét.
Az MSZP szerint annyit változott a világ és a magyar gazdaság helyzete az elmúlt hetekben, hogy a jövő évi költségvetést újra kell írni.
Most éppen legutóbb az OECD módosította lefelé a magyar gazdaság növekedésére vonatkozó adatát, sőt arról is beszélt, hogy esetleg recesszióba fordulhat a magyar gazdaság. Emiatt nélkülözhetetlen, emiatt is, meg természetesen a forint árfolyam gyengesége miatt, hogy ezt a költségvetést újra dolgozzák.
A Fidesz szerint nincs szükség a költségvetés lényegi módosítására, de azt támogatják, hogy a jövő évi tartalékból 200 milliárdhoz szeptemberig ne lehessen hozzányúlni.
Várhatóan ma késő este szavaz a parlament a korhatár előtti nyugdíjak megszüntetéséről. A tervezet szerint ezeket a jövőben járandósággá alakítanák át azoknál, akik 2012. január 1-ig nem töltik be az 57. életévüket. A nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezményét a szabályozás nem érinti. A tervezett változtatás egyik célja a kormány szerint, hogy a munkaképes emberek közül minél többen dolgozzanak.
1%-kal nőtt a foglalkoztatottak száma augusztus és október között az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Tavaly ilyenkor 3.823.000-en, idén 3.863.000-en dolgoztak a legfrissebb összesítés szerint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják, hogy a 15 és 74 év közöttieknél 49,8%-ról 50,3%-ra emelkedett a foglalkoztatási ráta. A férfiak foglalkoztatási aránya továbbra is jobb, mint a nőké. A 25 és 54 év közöttieknél 80,5%-os, míg a nők esetében ez csak 67,5%-os. Az alig 1%-os növekedés ellenére a mostani foglalkoztatottsági adatok 3 éves csúcsot jelentenek.
A magyar külügyminiszter elfogadhatatlannak tartja, hogy az unió következő 7 éves költségvetéséből Magyarországnak 20%-kal kevesebb pénz jusson arányosan, mint most. Erről Martonyi János Budapesten beszélt, miután találkozott az uniós költségvetési biztossal. A külügyminiszter szerint az uniós tagállamoknak közösen kell fellépniük a válságban, így akár a leminősítések ellen is. Az uniós biztos a tagállami kifizetések csökkentéséről azt mondta, hogy a lisszaboni szerződés több új kötelezettséget határozott meg Brüsszel számára, ezért jut kevesebb mindenkinek. Szerinte a korábbi bőkezűség időszakát most az önkorlátozás ideje váltja fel.
Ha van támadás, akkor ez mindannyiunk ellen irányul. Az alaptalan leminősítések sorozata ma már tucatnyi országot érint.
A leminősítés 2 nap alatt véget vetett a kormányválságnak Belgiumban. A pártok a legutóbbi választás óta, azaz több mint másfél éve nem tudtak megállapodni a kormányzásról, és a vita már-már az ország szétesésével fenyegetett. Belgium korábban az euróövezet egyik legstabilabb állama volt. A politikai káosz miatt azonban őket is megérintette a válság. Emiatt most egy rendkívüli megszorításokat tartalmazó költségvetést terjesztenek be.
Belgium 2 államalkotó nemzetisége, a franciaikú vallonok és a hollandul beszélő flamandok évek óta vitáznak az ország jövőjéről. A konfliktus azzal járt, hogy a legutóbbi választás óta a belga pártok semmilyen kompromisszumot nem tudtak kötni a kormányzásról. 532 nap után azonban az euróválság kikényszerítette a megoldást. Az ország 2 régiója közti különbségek ellenére végül sikerült megegyeznünk a 2012-es közös költségvetésről és a közös kormányzásról, jelentette be Elio Di Rupo, a kijelölt kormányfő. A belga pártokat hirtelen az józanította ki, hogy a múlt hét pénteken az egyik hitelminősítő, a Standard & Poor's lerontotta Belgium besorolását, bár még a befektetési kategórián belül tartotta. A leminősítés viszont azt jelentette, hogy az euróövezeten belül még egy uniós tagállam került bajba. Az Európai Unió már többször is figyelmeztetett arra, Belgium is könnyen Görögország sorsára juthat. Ez a rossz hír csak megerősítette azt, hogy cselekednünk kell. Hiteles költségvetésre és átfogó reformokra van szükség, mondta Yves Leterme, az ügyvivő kormány vezetője. A néhány napon belül felálló, immár állandó kormánynak súlyos megszorításokat kell bevezetnie. Az államadóság lefaragásának érdekében 12 milliárd euróval csökkentik a kiadásokat és adót is emelnek. Belgiumnak tehát, amelynek flamand és vallon közösségét a közkeletű mondás szerint az uralkodón kívül csak a sült krumpli és a sör tartja együtt, a politikai után most egy pénzügyi válsággal is szembe kell néznie.
Adásunk idején is tárgyal a szlovák kormány arról, hogy bevezessék-e holnap a szükségállapotot azokban a kórházakban, amelyekben a fizetésemelést követelő orvosok felmondása miatt veszélybe kerülhet az ellátás. A kormányülés helyszínén van az MT Hírcentrum tudósítója Bartal Tíme. A Tími, döntötte már a kormány?
Jó estét kívánok! 6 óra óta tart a szlovák kormány újabb rendkívüli ülése, és még hosszú estét ígérnek, ami azt jelenti, hogy egyelőre nem, nincs döntés. Úgy tudni, hogy nem az egész országban, csak néhány kórházban hirdett szükségállapotot a szlovák kabinet. Az intézkedésre azért van szükség, mert december elején 2000 orvos felmondási ideje jár le, ezzel pedig káosz alakulhat ki a szlovák egészségügyben.
Tíma, mit jelent ez a szükségállapot, és hogyan lehet majd pótolni az orvosokat?
Ez azt jelenti, hogy az orvosoknak a felmondások ellenére is kötelező lenne dolgozniuk, ellenkező esetben felfüggesztett börtönbüntetést is kaphatnak. De információnk szerint bizonyos kórházakat be is zárhatnak, és máshová irányíthatják a betegeket december 1-én. És elvileg a szlovák egészségügyi tárcavezető már felvette a kapcsolatot a környező országok egészségügyi minisztereivel, hogy tudnának-e orvosokat kölcsönözni december 1-én.
Tíma, egyelőre köszönjük, 10 órakor majd kapcsolunk még hozzád az estében, hát ha addigra lesz döntés.
Másodszor is fölényesen nyert Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 58%-át szerezte meg a második kerületben, itt a fővárosban, ahol az időközi országgyűlési képviselőválasztás második fordulóját tartották tegnap. A második helyen Lévai Katalin, az MSZP jelöltje végzett a szavazatok 30,5%-ával. Az LMP jelöltje, Karácsony Gergely 6,5%-ot, a Jobbikos jelölt kevesebb, mint 4%-ot kapott.
Este 7 órától folyamatosan érkeztek az eredmények a választási központba. A kerületi Fidesz irodában is sokan várták az eredményt, amely végül akár csak az első fordulóban, most is Láng Zsolt győzelmével zárult. Ráadásul most 6%-kal többen voksoltak, mint 2 hete. A Fidesz-KDNP jelöltje egyedül több szavazatot kapott, mint a másik négy jelölt összesen.
Nagyon örülök ennek az eredménynek, és nagyon hálás vagyok mindannak a több mint 34%-nyi embernek, aki eljött és leadta a voksát ebben a második fordulóban. Az pedig egy nagyon nagy bizalom az én véleményem szerint, hogy a leadott szavazatok több mint 58%-át megszerezhettem, illetve megszerezte a Fidesz-KDNP.
Mivel Láng Zsolt már eddig is tagja volt a parlamentnek, helyére a héten jelöl új képviselőt a fővárosi listájáról a Fidesz elnöksége. A kerületi MSZP irodában is ünnepeltek, annak ellenére, hogy jelentősen elmaradtak a győzteshez képest, hiszen majdnem fele annyi voksot kaptak. Lévai Katalin így értékelt.
Jó eredményt értünk el, azt gondolom, hogy megmutattuk azt, hogy van erő az ellenzéki oldalon, és hogyha ez az összefogás, amit annyira szerettünk volna korábban megszületik, akkor valószínűleg még ennél is sokkal jobb eredményt érhettünk volna el.
A lehet más a politikai jelöltje Karácsony Gergely a harmadik helyen végzett. Ő az első forduló 15%-a helyett most nem egész 7%-ot ért el. Kumin Ferenc politológus szerint a fideszes jelölt magabiztos győzelme különösen annak fényében komoly eredmény, hogy az elmúlt héten a kormány gazdaságpolitikáját több nemzetközi támadás is érte. Szerinte a választás igazi vesztese az LMP.
Most a változás az ő esetükben az különösen szembeöltő, és hát egy alapos újragondolást kíván az eddig folytatott stratégia. Jól láthatóan a szocialista párt irányába ment néhány szavazójuk, vagy pedig az történt, hogy egyszerűen az LMP-s szavazók most a második fordulóra nem mentek el.
A vasárnapi voksoláson negyedik helyen a Jobbik jelöltje végzett, a szavazatok csak nem 4%-ával. A Yes képviselőjelöltje lett az utolsó, kevesebb, mint 1%-kal.
Nem vesz részt a továbbiakban a választójogi törvényről szóló bizottsági munkában Schiffer András. Az LMP frakció vezetője szerint a testület fideszes tagjai egyáltalán nem kíváncsiak az ellenzék véleményére. Azt mondja, ha az új választójogi törvényt a jelenlegi formájában fogadják el, akkor a következő választásokon legalább 10%-os ellenzéki fölényre lesz szükség a mostani kormánypártok leváltásához. Az LMP és az MSZP egyaránt kivonult a bizottság mai üléséről.
Teljesen nyilvánvaló volt, hogy abszolút egy parádé az, ami itt folyik egy bizottságon belül. Nem is voltak kíváncsiak az ellenzéki érvekre, holott mind a három ellenzéki párt jelezte, hogy ez a választójogi törvény egy mérföldkő.
Állami monopólium lehet a cigaretta kereskedelem, akár már 2013-tól. A Fidesz frakció vezetője olyan szigorító javaslatot készít elő, ami az osztrák példához hasonlóan kizárólag dohányboltokban engedélyezné a cigaretta árusítását. Ezzel nehezítenék meg szerintük, hogy a 18 évnél fiatalabbak dohánytermékeket vegyenek.
Ha esetleg kétség merült föl azzal kapcsolatban, hogy a vásárló elmúlt a 18 éves, akkor minden esetben személyigazolványt kérünk tőle.
Így kontrollálják ma, hogy fiatalkorú ne jusson cigarettához. Ha a hatósági ellenőr mégis rajta kapna egy pénztárost, hogy gyereknek is elad cigarettát, akár 30 napra is eltilthatja az üzletet a dohányárusítástól. Ez erősebb visszatartó erő, mint a bírság. Ausztriában is törvény tiltja, hogy fiatalkorúak cigarettához jussanak. Az automatáknál például akkor is be kell dugni a bankkártyát, ha valaki készpénzzel vásárol, így ellenőrzik a vásárló életkorát. A boltokban pedig az eladók a felelősek, mint nálunk, ám az osztrákoknál a dohánykereskedelem állami monopólium. Csak az erre kijelölt trafikokban lehet cigarettát árulni, magyarázza ez az eladó. Más üzletekben nem, kivéve a vendéglátóhelyeket és a benzinkutakat. 2013-tól hasonló szabályokat vezetnének be Magyarországon is. Eltűnnének a dohánytermékek az üzletekből, és egy csak erre szakosodott állami felügyeletű hálózatban árulnák azokat, amelynek kisboltjait kisvállalkozók üzemeltetnék.
Nekünk az a szabályozási célunk, hogy a fiatalok számára megnehezítsük a dohányhoz való hozzájutást, a kereskedelem legyen állami koncessziós lehetőség, és helyi kisvállalkozások, akár több tízezer magyar család jusson egzisztenciához.
Ezzel az évi 4-500 milliárd forintos magyar dohánypiac irányítását az állam venné át. A 2000 főnél kisebb településeken legfeljebb egy dohánytrafik működne, a nagyobb városokban pedig minden 2000 fő után egy újabbat nyithatnának. A dohányzás ellenküzdő szervezetek szerint fontos, hogy a gyerekek ne lássanak cigarettát a boltokban.
Nem kerülnek a gyerekek, akár óvodáskortól kezdve olyan helyzetbe, hogy nem dohány. Hányoznak a szülei, mégis azt látják, hogy felnőttek állandóan cigarettát vásárolnak, illetve fejmagasságban különböző cigaretták mellett sétálgatnak a pénztárnál minden alkalommal ki vásárláskor.
Közben már készülnek azoknak a képeknek a terve is, amelyek a dohányzás egészségrontó hatásait mutatják be. Ezek várhatóan a jövő év második felétől kerülnek rá a dobozokra.
Hamis volt a baba, meg a matchboxok is. 13 millió forint értékű hamis gyerekjátékot foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal Vámos Szabadinál. A pénzügyőrök egy szlovák rendszámú Kínából Magyarországra tartó konténerszállítót ellenőriztek, amikor rábukkantak a több mint 8000 játékautóra és mesefigurára. Kiderült, hogy a játékokra nem fizettek jogdíjat, így akarták őket karácsonyi vásárokon eladni. Az ellenőrök hamis árumegjelölés és szerzői jogok megsértésének gyanúja miatt tettek fel jelentést.
Sokkal hosszabb idő után, vagy egyáltalán nem évülnének el a pedofil bűncselekmények. Bár még egyeztetnek róla, de ez is bekerülhet az új büntető törvénykönyvbe. A helyettes államtitkár szerint a szigorítást az is indokolja, hogy az áldozatok csak évekkel a bűncselekmény vagy bűncselekmények után mernek, tudnak beszélni.
Vannak esetek, amikor olyan súlyos a bűncselekmény, hogy a büntethetőség nem évül el soha. Épp ezeket a paragrafusokat mutatja a gyermekpornográfia terjesztése ellen küzdő civil szervezet jogásza. Ezek között egyelőre nem szerepel a pedofília, de a büntető törvénykönyv módosítási tervei között már felmerült, hogy a gyermekek szexuális zaklatásánál is meghosszabbítják, vagy teljesen megszüntetik az elévülést. A közigazgatási minisztérium helyettes államtitkára az Inforádióban azzal indokolta a várható szigorítást, hogy az áldozatok gyakran csak évtizedekkel később mernek beszélni.
Mikor már elvileg lehetősége van kiszabadulni mondjuk egy erőszakos családi környezetből, azt követően is indulhasson eljárás, bár mondjuk az elévülési idő már egyébként letelt volna. De azt is a megfontolás tárgyával tesszük, hogy milyen hosszú legyen ez az elévülés, ad abszurdum, ne is legyen elévülhető ez a bűncselekmény.
A szakemberek szerint a gyerekkori szexuális zaklatások áldozatai nem csak testileg szenvednek, hanem egész életükre szóló lelkisérülés is éri őket.
Civil szervezetként mi azt mondhatjuk, hogy abszolút egyetértünk a jogalkotó az irányú törekvésével, és ez egy abszolút megfelelő és aktuális válasz a nemzetközi trendekre. Az interneten évről évre nagyobb és nagyobb mennyiségben töltenek föl ilyen tartalmakat.
A hónap elején vélhetőleg egy nagyobb bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök, akik magyar fiatalokat árultak a nemzetközi pedofil hálózatnak. A rajtaütés során két magyar és egy német állampolgárt vettek őrizetbe. A nyomozás több más nyugat-európai országot is érint. A rendőrség szerint nem zárható ki, hogy a hálózat már több éve működött.
Hibázott az izotóp intézet, amikor nem jelentette a hatóságoknak, hogy 10% feletti a radioaktív sugárzás. Ezt Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke mondta. A cég többségi tulajdonosa az akadémia, de a vezetés őket sem értesítette az esetről. A Parlament Környezetvédelmi Bizottságának mai ülésén valamennyi felügyeleti szerv azt mondta, az ott élők és a dolgozók sem voltak veszélyben. Ennek ellenére a történtek egyértelműen jelzik a felügyeleti rendszer hibáit.
Ebből a kéményből szivárgott az izotóp hónapokon keresztül a szokásosnál nagyobb mértékben. Mindenről külföldről értesültek a magyar hatóságok. Itthon csak akkor kezdtek vizsgálódni, amikor már a Nemzetközi Atomenergia Hivatal is jelezte, hogy Európában több helyen is megemelkedett jód izotóp szintet mérnek. Mint később kiderült, a Csillebérci Izotóp Intézet Kft-nél többször is 10% fölött volt a jód kibocsátás.
Három esetben történt olyan kibocsátás a Kft-nél, amelyet a Kft a vezetésének nézetem szerint mind a hatóságok felé, mind a tulajdonos felé jeleznie kellett volna.
Pálinkás József december 7-ére közgyűlést hívott össze, ahol kivizsgálják az esetet. Az MTA elnöke szerint ugyanis a cégnek akkor is jelentenie kellett volna a kibocsátás növekedést, ha az nem haladja meg az egészségügyi határértéket.
Lakosság veszélyeztetése nem történt, egészségügyi hatása nem volt az eseménynek.
Az ANTS-nél és a Sugárbiológiai Intézetnél is azt mondják, a levegőbe jutott sugárzóanyag az egészségügyi határérték 1 milliomod része.
Ez körülbelül akkora sugárdózis, mint hogyha 5 percet többet tartózkodott volna évente a szabadba, tehát egy 5 perces háttérsugárzásnak felelnek.
Csak összehasonlításként egy orvosi röntgenvizsgálat 2-3 napos háttérsugárzásnak felel meg. A Greenpeace szerint módosítani kellene az ellenőrzési rendszert.
Hogy van az, hogy mindenki környékünkön tudta már, hogy az Izotóp Kft. És a saját házunk táján nem tudtuk, hogy mi történik. Ez így nem jó.
Az Izotóp Kft-nél már felfüggesztették a jód 131 izotóp gyártását, a hatóságok azonban a cég működésének felfüggesztését is kezdeményezték.
Vádat emelt a Békés megyei főügyészség az ellen a 23 éves férfi ellen, aki tavaly Ecsekfalván megölte és kirabolta egy ismerősét, majd a holttestet egy fagyasztóládába tette. A férfi a megdöbbentő gyilkosság után még napokig az áldozat autójával furikázott, bankkártyájáról pedig a saját és ismerősei mobiltelefonjait is feltöltötte. Akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat.
Ezt is mondta, meg azt is mondtak, vegyes fog, nagyon vegyes fog.
Másfél évvel a gyilkosság után még mindig nem találnak magyarázatot a fiú brutális tettére az ecsekfalvaiak.
Szomorú az egész helyzet végül is, meg rémült az egész falu végül is. Egész falu. Hát fiatal kisrác volt, ismertem gyerekkor óta.
Ebben a házban lakott a meggyilkolt férfi. A szomszédok segítőkész nyitott embernek tartották a középkorú szobafestőt.
Hát az elszörnyűköztünk, hát más nem bírunk csinálni. Hát. Mindenkinek, ha valami segítségre volt szüksége, mindig segít, mert ilyen minden sem volt az. Értett az minden.
Egy nagyon barátságos, nagyon előzékeny ember volt, ő mindenkit beengedett a lakásába.
Vesztére a gyilkosát is egy tavaly májusi estén. A fiatalember miután bement egy ott talált konyhakéssel 16-szor megszúrta, majd elvágta a torkát. Hogy minél később derüljön ki a gyilkosság, a fagyasztóládába tette a holttestet, és fel is takarított.
Miután elkövette az emberölést, a házban kutatást végzett, onnan különböző értéktárgyakat tulajdonított el, mindösszesen 80 ezer forint értékben, majd pedig a sértett gépkocsijával távozott a helyszínről.
Az autóval aztán napokig furikázott, az áldozat bankkártyájával pedig saját és ismerősei mobiltelefonját is feltöltötte. A holttestre végül az egyik közeli ismerős talált rá. Ha a bíróság bűnösnek találja a férfit, akkor életfogytiglani büntetést is kaphat.
A gyerekeivel együtt lakoltattak ki egy asszony Siófokon, miután a korábban felvett devizahitel fedezetéül szolgáló ingatlanokat a bank elárverezte. A kormány a tél miatt a múlt héten kilakoltatási moratóriumot rendelt el, de csak december 1-től, vagyis csütörtöktől. A családot támogató jogvédők szerint a végrehajtási eljárás felgyorsítása ezért különösen méltánytalan.
Több meg annyi beadvány lett beadva, és ennek ellenére a beadványukra semmilyen értelmes időben reagálás a bíróságtól nem érkeztek. Ez pontosan annak tudható be, hogy nagyon jól tudják, hogy a moratórium az pár nappal fog életbe lépni.
Kisiján halálra éheztettek egy kutyát Tiszavidán. Gazdája az utolsó pillanatban mondott le a 4 éves Ebről és kölykeiről, az egyik nyíregyházi állatvédő egyesületnek adta át őket. A szervezet 10 éve működik, azt mondják, ez idő alatt még soha nem találkoztak ilyen rosszul tartott kutyával. 25 helyett alig 10 kilós volt, megrázó felvételek jönnek megint.
A bordái is kilátszanak a csontsoványra éheztetett 4 éves kutyának. Néhány napja hoztál egy nyíregyházi állatvédő egyesület önkéntes a gazdájától. Akkor az állat még állni sem tudott.
A következő megmozdulás az volt, amikor elborult. Na akkor mérges voltam.
A Tiszavidán élő gazda azt állította, nem tudta etetni a kutyát és kölykeit.
Igen, 3 kölyke volt. Igazából mi sem értjük, hogy hogyan tudta őket táplálni, hiszen nagyon sovány. Ők viszonylag jó állapotban vannak, ők most az egyik önkéntesünknél vannak ideiglenesve.
A kutya jelenlegi súlya alig haladja meg a 10 kg-ot, a normális 25 helyett.
Brit még simogatni is nagyon nehéz, hiszen csontjai annyira kiállnak. Az egyesület tagjainak most nagyon oda kell figyelni az etetésére, hiszen hogyha túl hirtelen kap nagy mennyiségű ételt, akkor akár a veséje vagy a mája is leállhat.
Egy kis immunerősítőt szoktam beletenni.
Most naponta 5-ször kap kutyatápot, vitaminokkal dúsítva, de csak falatonként tehet, nehogy megterhelje a szervezetét. Ha megerősödik, akkor külföldön keresnek neki gazdát.
Vannak rá jelentkezők természetesen, most nem adjuk ki se idézni, se helyezésbe, se véglegesen, ameddig nincs biztonságban az életed.
Az állatvédő egyesület azt tervezi, hogy feljelentik a kutya volt gazdáját, de mivel ő maga szólt az állatvédőknek, nem biztos, hogy indul ellene eljárás állatkínzásért. Ezért egyébként akár 3 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság, bár letöltendő büntetést még szándékos és súlyos kínzásért is ritkán ítélnek meg.
Itthon a terrorelhárítás is vizsgálja azoknak a német lapinformációknak a valóságtartalmát, amelyek szerint 1998. szeptemberében Magyarországon járt a nemrég leleplezett német neonáci trió 2 férfi tagja. Ők azok, akikről kiderült, hogy évekkel ezelőtt 8 török és egy görög bevándorló mellett egy rendőrnőt is meggyilkoltak. A német lap rendőrségi forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy a november elején öngyilkosságot elkövetett két férfi 1998-ban hazánkban, 2000 augusztusában pedig Bulgáriában, majd Dél-Afrikában járt. Az újság szerint a német hatóságok azt gyanítják, hogy lőgyakorlatot tartottak ezekben az országokban. A neonáci trió női tagja múlt héten adta fel magát a rendőröknek.
Már halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek Észak-Európában. Ketten meghaltak, ketten eltűntek, százezrek maradtak elektromos áram nélkül a heves szélviharok miatt. Skandináviában, a balti államokban és Lengyelországban nagy károkat okozott az óránként 100-120 kilométeres sebességgel tomboló vihar.
Időnként 20 méteres hullámok is voltak a norvég partoknál. Egy ilyen sodort el egy forgatócsoportot. A három filmes közül egy visszatudott evickélni a partra, a másik kettőt azonban még keresik. Norvégiában két halálos áldozatról tudnak. Egy férfi az autójában vesztette életét, amikor fa dőlt rá. Egy másik a süllyedő kis hajójában sérült meg életveszélyesen. Skandinávia után a balti államok felé vonult az ítéletidő. Egy észtországi szigeten a karácsonyi készülődést tette tönkre. Három nap alatt másodszor döntötte fel a hatalmas fenyőfát Kuresáre város főterén. Takarítják a romokat Fehér Oroszországban is. A balesetek helyszínein dolgoznak a mentő alakulatok, a sérülteket már ellátták, közölte a katasztrófa védelem szóvivője. Lengyelországot az éjjel érte el az ítéletidő, sokan ijesztő morajra ébredtek. Éjfél körül lehetett, kinéztem az ablakon, és azt láttam, hogy a háztető az udvaron van. Szörnyű robajjal érkezett a vihar, mondja Darius, az ő háza is súlyosan megrongálódott. Nagy veszélyt jelentett, hogy az erős szél hirdető táblákat is a levegőbe repített. Azok voltak a legijesztőbbek. Kettő is a fejem mellett repült el, amikor a repülőtérről jöttem haza, meséli egy férfi. Kikötőket, reptereket kellett lezárni Észak-Európában. Akadozik a vasúti közlekedés, és a leszakadt vezetékek miatt több százezer háztartásban szűnt meg az áramszolgáltatás. Több helyen fokozott készültséget és tanítási szünetet rendeltek el.
Nem engedték be tegnap a magyar légtérbe az iráni külügyminiszter különgépét. A külügyminisztérium azért nem adta meg az átrepülési engedélyt, mert a repülőgép és a kérelem több uniós biztonsági feltételnek nem felelt meg. Sajtóhírek szerint az eset miatt a teheráni külügyminisztériumba kérették a magyar nagykövetet. A magyar külügy erről nem tud.
Ali Akbar Szálehi iráni külügyminiszter vasárnap akart átrepülni a magyar légtéren, hogy részt vegyen Hollandiában a vegyi fegyverek betiltásáért küzdő szervezet ülésén. Az átrepülési kérelem az iráni hatóságoktól pénteken késő este érkezett a magyar külügyminisztériumhoz. A kérelem azonban több repülés biztonsági feltételnek sem felelt meg, ezért azt a külügyminisztérium szombaton elutasította.
Ez a döntés a repülés biztonságra vonatkozó uniós szabályok, konkrétan egy európai bizottsági reguláció, valamint a hatályos magyar eljárási rend figyelembevételével született meg. Erről a döntésről tájékoztattuk az iráni felet, és azóta is konzultációt folytatunk vele erről.
Sajtóhírek szerint az eset után az iráni külügyminisztériumba kérették Magyarország teheráni nagykövetét, ezt azonban a külügyi szóvivő nem erősítette meg. Néhány hónapja Angela Merkel német kancellár különgépét épp az iráni légtérben nem engedték be. Két órát körözött a török légtérben, utána viszont megkapta az átrepülési engedélyt.
Most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, aztán pedig a kékfény, utána pedig a Hexion című magyar akciósorozat.
Aztán pontban 10 órakor kezdünk az estében, várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Mesélek neked egy történetet.
Grétáról van szó. Polos kezetek be a kocsiját.
Ezt nem mint férfi kapod, hanem mint ember.
Várom a csattanót.
Igen, nekünk így is úgy is anyag, meg nem minden!
Állj! Tudod, te mi fog történni, ha ez kiderül?
Ezért csinálom.
Maga rendőr?
Mi? Maga süket?
Később. Holnap. Aki veszít, felmond. Meghal.
Hexion. Ma este az M1-en. A műsor támogatója az ingyenesen fogható HD műsorokat kínáló Mindig TV. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.
A következő részben...
Sajnáljuk, hogy elvesztette a kisbabát.
Bizonyítékot találtak Marilyn és Jack kapcsolatára.
Azt hiszem, begyújtom a kandallót.
Olyan zöldségeket mond, hogy az elnökkel lefeküdnél. Hazafias kötelesség.
Azt hittem, már megértetted, mit jelent Kennedynek lenni.
8 gyereket szültem neked. Jackről is rólam. Mindenki tud a városban.
Vége van, Mary.
A Kennedy család. Holnap 20 óra 15 perckor az M1-en.
Minden cég valamilyen csoport érdekében cselekszik. A külföldi nagyvállalatok azonban nem feltétlenül hazánkban fektetik be a hasznot. A 15 éve működő hazai non-profit egyesületi modell garantálja, hogy a pénz a biztosítottak hasznára válik. Köve, a mi biztosítónk.
Azért jó a Cosmodisk, mert egy életre szóló befektetés.
Biztonságos, hatékony, egyszerű gyógyászati segédeszköz a hát- és derékfájdalmak enyhítésére vagy akár megszüntetésére. A Cosmodisk mellé most csuklós vérnyomásmérőt adunk 7990 forint értékben ajándékba. További információkért látogasson el a www.cosmodisk.hu oldalra. Derek a hálás lesz érte. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.